tapasztalhattuk az elmúlt hetekben, hogy vannak olyan hivatások, vannak olyan szakmák, ahol nincs megállás. Hát ilyen a színészet, ilyen a színház is, hiszen az elmúlt hetekben is itt voltak velünk a Tompa Miklós Társulat tagjai, és előadásaikat ajánlották. Mai vendégünk Sebestyén Aba. Jó reggelt! Boldog új évet, Aba!
Boldog új évet!
Boldog új esztendőt kívánok mindenkinek, minden hallgatónak, nektek is, magunknak is, anyukámnak, s apukámnak, és mindenkinek.
Na ez a jó gondolat, azt hiszem így évkezdésre teljesen rendben lesz. Még mielőtt rátérnénk az előadásokra, Aba, hadd kérdezzem meg, hogy milyen éved volt, milyen évet zártál, milyen volt ez a 2025-ös év annak tükrében, hogy a Jorik Stúdió veled együtt ünnepelt, szóval szerintem egy jó évet zárhat szakmailag, de hadd ne én mondjam, jó?
Valóban így van, így érzem, tehát rengeteg kihívás, és rengeteg tanulsággal teli, és ugyanúgy megvalósításokkal is, hadd mondjuk ki, sikerekkel teli volt. Kudarcokkal is, de hát ezekből tanulunk a legtöbbet. Ami hatalmas volt valóban az, hogy sikerült méltóképpen a Jorik 20 évére egy koronát rakni, és egy újabb lépcsőfoknak az alapjait elkezdeni, mert hiszen nincs éve tovább építkezünk, és talán az egész életünk ebből áll, hogy mindig tovább, mindig egy kicsivel, csak egy arasznyival tovább, és annak a kevésnek is kell tudni örülni.
Színházi emberként te gondolom már mondjuk a tavaly novemberben láttad ezt az évedet, vagy így van-e?
Igen, készültem rá nagyon, tehát valóban ez nem kérdés, hogy már 2025-öt így kezdtem el, hogy reméltem, imádkoztam, tettem azért, hogy valahogy önmagammal kibékülve, valahogy valamilyen szinten önmagammal azonosan zárjam a 2025-öt. Ez talán sikerült is, de ismétlem, igazából nem szabad elégedetlenek lennünk, tehát hogy mindig én azt tanultam, hogy hálásnak kell lenni elsősorban, mind azért, ami sikerült, és a sikertelenségekből, amit kevésbé sikerült megvalósítani, azokból tanulni kell, és levonni a következtetéseket, hogy talán hogy lehet még jobban csinálni. Talán ezzel a derűvel tudjuk csinálni és építeni az életünket, a mindennapjainkat, mert gyakorlatilag erről van szó, nem a hosszú távú, holnap legyen jó. Most legyen jó, most reggel fölkeltünk, adjuk hálát a Jóistennek, hogy lélegzünk, és szeretteink egészségesek, és körülöttünk vannak, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb.
Hogy lehet ezt jól csinálni abban? Mert nagyon sokat beszélünk róla, de valahogy azt látom, hogy a hétköznapokban mégis nagyon sok minden kisiklik és elsiklik. Itt mondtad a kudarcokat, ha levonjuk belőle a tanulságokat, akkor igen, tovább tudunk lépni, hanem akkor valószínűleg ott maradnak, és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. De itt van ez a rengeteg szakmai kihívás, és igen, alkotó emberek vagytok, tehát nyilván már sejteted, hogy az idei év mit hozhat számodra, akár rendezések szempontjából, akár színészi fellépések szempontjából, tehát hogy valahogy azt látom, hogy nálatok nincs megállás. Az alkotó embernek nem úgy zárul az év, mint ahogyan egy átlag embernek, hogy valahogy folyamatosan ott vagytok készenléti állapotban, és megpróbáltok a lehető legjobbat kihozni.
Igen, talán így is van, meg nem is, tehát hogy azért ennyire az alkotó és a civil foglalkozásokat ennyire nem választanám, hiszen a civil foglalkozásoknak is, ad mondjam így, vagy mindenkinek van egy hivatása, van egy célja, és minden nap ő is kitűz egy célt önmag elé. Talán amiben mi különbözünk az, hogy olyan helyzetekben és olyan időszakokban is dolgozunk, és olyan helyzetekben is toppon kell lenni, amikor mondjuk egészségileg, lelkileg nem vagyunk éppen a legjobb formában. Tehát ilyenkor is kell törekedni, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsuk. A másik pedig, hogy a folyamatos keresgélésben, a folyamatos művészi megújulás egy hatalmas kihívás számunkra, és itt nem csak a színészetről beszélek, hanem mindenféle művészeti ágról. És ebben vannak sikerek is, vannak kevésbé sikeres dolgok. De ismétlem az a legfontosabb, hogy ne vesszünk el a hosszú távú tervekben, hogy minden próba például egy színházban, egy próba arról szól, hogy próbálkozunk. Sokan mesélik a román színész kollégák és román színész pedagógus tanárok, hogy náluk ez a szó, hogy repetície, tehát valamit ismételni, hogy például ilyen szempontból a magyar nyelv is mennyivel gazdagabb, hogy mi próbálkozunk, hogy minden nap egy újabb esély arra, hogy jobban csinálni valamit, és megadni magadnak azt a szabadságot, azt a lelki és szellemi nyitottságot, hogy merjél tévedni. mert próba. És akkor ez megadja az esélyt arra, hogy talán sikerül, talán mindig egy picivel előrébb jutsz. És ezt gondolom, így van a civil életben is, ennyire nem választanám le. Annyi mindennel próbálkoztam, és annyi mindent csináltam én is eddigi életemben, hogy ezt tapasztaltam meg másfajta munkaterületeken is.
Hallgatóink tudják, akik éltek és tapasztalták, hogy 90 januárja teljesen más volt, mint az addig megszokott, megélt januárok azóta is, mert hát ugye a forradalom után még nem tudták, hogy merre, hogyan, mi tervezhető, és hogyan kell élni az életet a következő hónapokban, években, és hát ebbe az időbe viszel bennünket a Lázadné veletek, a Kartambódi Attila története, amelyet abban a te rendezésedben láthatunk, úgy, hogy te magad is színpadon állsz, ugye a forradalom előtti évek, és utána 30 évvel egy osztálytalálkozóra gyűl össze a csapat, mert hogy ti több embert is megformáltok. Miért talált meg téged ez a történet?
Hát nagyon személyes dolgok okán, többféle ilyen van. Általában úgy is kezdek egy rendezéshez, hogy valahogy nagyon keresem a személyes kötődéseket, másképp nem érdemes. Hát Bódi Attila egyrészt nagyon régi szatmári barátom. Talán első között voltam, aki a regényét elolvashattam, és akkor éreztem, hogy ebben benne van egy olyan drámai mag, ami nagyon érdekel engem, hiszen egy generáció vagyunk, tehát markánsan elég tartalmasan átéltük a 80-as éveket, magát a forradalmat is, vagy nevezzük, aminek akarjuk, de hát végig is hittünk abban, hogy ez egy forradalom, és nagyon sokan a vérüket adták, áldozatot hoztak azért, hogy most szabadon beszélgethessünk. Tehát, hogy sokféle közön volt. Ugye gyerekkorból indul a történet, kamasz lázadást dolgoz fel, és annak a következményeivel kell szembenézni 30 év után, és ezeket én is mind átértem. Úgyhogy hogy egyrészt ez a személyesség okán döntöttem úgy, hogy ezt színpadra viszem, és akkor felkértem Barabásolgát, hogy ennek a színpadi adaptációját készítse el, és hát így alakult egy nagyon erős, szép csapat László Csabával, Szász Csabával, Czári Tiborral, Sós Beátával, akiknek most is hálás vagyok, és hát megértük az ötödik éve játszó, 2021 májusában volt bemutatva a Covid idején, amikor emlékszem, hogy a távolságtartási protokoll alapján 25-en ültünk, de annak fele rokonság volt és barát. És akkor rá néhány hónapra városmajori szabadtéri színpadon 800 ember nézhette meg. Tehát, hogy akkora csoda, hogy mik születhetnek apró ötletekből, álmokból, és egy olyan kis apró színházi térben, mint ami a Mészárosok bástyája Marosvásárhelyi várban, a Jolik stúdió.
Nagyon másképpen éltük meg az előadást, nagyon sok emberrel beszélgettem az előadás kapcsán, és látod, olyan érdekes, hogy hogyan gondolnak vissza mindazok, akik ebben a korban éltek, és konkrétan átélték azt, amit ti, és azt, amit az előadás hoz, és azok az emberek, akik mi vagyunk Orsival, a rendszerváltásnak a gyermekei, 88, 89, 90, 87, tehát hogy ez az időszak, akik nyilván nem éltek úgymond a kommunizmusban, de nyilván nagyon sokat hallottak a szüleinktől, nagyon sokat olvastunk róla, nagyon sok filmet néztünk, tehát nyilván valamilyen formában azért átszivárog a mi generációnkba is. És hogy mennyire érdekes, hogy kiből mit hozott ki, hogy milyen mélységeket hoz ez az előadás úgy, hogy közben ott vagyunk egy zárt térben, és hogy hogyan nosztalgiáztak ezek az emberek, hogy hogyan kezdtek kell beszélni, hogy hogyan próbálták a saját sérelmeiket feloldani az előadáson belül, amelyet nyilván mi másképpen éltünk meg, mi, akik nem éltünk abban a korban. Szóval nagyon szép utazás abban. Nem tudom, te így beszélgettél a kortársakkal, meg a nézőkkel, a barátaiddal, hogy belőlük mit hoz ki ez az előadás.
Igen, sokat beszélgettünk, és az a jó, hogy minket szólítanak meg a nézők. És hogy több generációt sikerült megszólítani, tehát hogy szülőt, nagytatát, unokát. Volt egy ilyen erős, nagyon erős beszélgetés, amár a Városmajori Szabadtéri Színpadi szereplésünket felhoztam, ott többek között a zsűriben Szinetár Miklós volt, hatalmas tudású, tapasztalatú színházi ember, aki ott ült a lányával, és az unokájával is, hát utána még felhívtak, és elmondták, hogy milyen egész éjszaka beszélgettek, hogy milyen hatással volt rájuk, de sorolhatnám, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan mondják, hogy hogy mindegy alternatív történelmi óra, hiába beszélünk a gyerekeknek arról, hogy sorba kellett állni a Ceausescu időszakban, hogy mik voltak, hogy nem lehetett szalámit kapni, nem lehetett sajtot kapni, hogy örültünk, hogyha egy szardina halkonzervet le tudtunk venni, és a rákos csomagot, ma azt lehet, ilyen rákos pejhet lehetett kapni. Nem értik, de beülnek erre az előadásra, és kérdések fogalmazódnak meg bennük, hiszen tudnak azonosulni ezzel a korral, ami a 14, 15, 16, 18 éves, tehát már 14-től, a kamaszkorral, a lázadás korszakával. Úgyhogy kérdéseket tesznek a szülőknek, nagyszülőknek, ezáltal közelebb kerülnek egymáshoz. Nagy ajándék, hogy ezt mai napig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak is köszönhetően, ugye már negyedik, harmadik éve, hogy koprodukcióban játsszuk a színház épületében, tudjuk játszani. Ez hatalmas ajándék.
És hadd mondjam el, hogy nincsenek helyjegyek, tehát hogy annyira népszerű az előadás, hogy január 6-án már ne próbálkozzanak, mert előttem azt jelzi, hogy minden foglalt.
Január 6-án 7:30-tól, hát mondjuk el azoknak, akik tudják, hogy ott lesztek, és azoknak, akik szeretnék megnézni az előadást. Abba, ahogy említettem, ugye te rendezed és játszol is ebben az előadásban. Ilyenkor ki a te külső szemed, vagy hogyan működik ez a munkafolyamat, vagy kell-e ilyenkor külső szem?
Hát mindenképp kell. Egyrészt, hogy van annyi tapasztalat, hogy valahogy az ember önmagára lát, de ez nem elég. Tehát ilyenkor nagyon fontosak az alkotótársak, akik őszintén elmondják, amit látnak kívülről. És persze vannak technikai megoldások, hogy az rendezőasszisztens fölveszi, vagy egy barát fölveszi kívül, és visszanézem magamat is, visszanézem az egészet, hogy történik, ilyen is volt. De hogy például egy próbafolyamat közepén, vagy vége fele Czári Tibor alkotótársam elmondja, hogy mit gondol, ez mindennél többet jelent. Vagy azok, akikkel szorosabban együttműködöm, vagy megkértem Csabát is, hiszen ez párhuzamos monológok vannak. Tehát, hogy én végig rajta keresztül sokat dolgoztam monológokon, és ahogy az ő szerepe formálódott, láttam, hogy milyen kell legyen az képest az enyém. Tehát párhuzamos, és őt is megkértem, hogy akkor nézze meg, hogy én hogy mondom a monológot. Ezek mind nagyon fontosak. A másik pedig, hogy a vizuális, akusztikai világ az folyamatosan alakult, és örülök, hogy ez ilyen egyszerűségében is gazdag és részletgazdag tudott lenni.
Ez jó színházi helyzet egyébként, rendezőként, színészként is benne lenni az előadásban? Vagy nem tudom, sokszor választanád ezt a lehetőséget, ha tudnád?
Nem, éveken keresztül tiltakoztam ellene, és elég görbe szemmel megrólóan néztem azokat, akik műveltek ilyeneket. Mondtam, hogy legutoljára Chaplin tudott ilyet. Nem lehet, és az is film volt. Nem lehet, ez felelőtlenség. Eljött az az idő, hogy az eltűntek szereposztása és próba folyamata előtt történt, amikor meggyőztek ott is szintén az alkotótársaim, Albert Mária fordító dramaturg és Elize Vík szerző, hát ezt tekken el játszott, mert nem kaptam egy olyan szereplőt, aki ezt a korosztályt úgy lefedi. Éppen foglaltak voltak, és akkor addig noszokat elvállaltam, és megtetszett. Na de, hogyha megnézzük Pinter Béla, hogy életművét, ahol ő írja, ő rendezi, játsza a főszerepeket, akkor ahhoz képest hol vagyunk. Na, hatalmas kihívás és hatalmas öröm, hiszen rendezőként többször azzal a nehézséggel, minden rendező is ismeri ezt, hogy amikor még egy próba folyamatnak megvan a gyereke, ott kell hagyni, növögetni. És ezt nagyon nehéz mindig megtenni, nagyon nehéz letenni. És akkor így, hogy benne vagyok, hát ez...
Lehetetlen.
Kicsit olyan, mint hát egy ilyen tudathasadásos állapot lenne, így kívülről hallgatva, hogy az ember saját magát is rendezi egy kicsit, aki közben rendező is, de színész is, de közben meg Sebestyén Aba is, és én hiszem, hogy valahol ez a három egyszer csak találkozik. Vagy kellene találkozni.
Igen, ismétlen, tehát tényleg ilyen segítségekkel, isteni mankókkal.
Hát abban még sok ilyen élményeket, de hogy így legyen a vége. Sokszor visszatapsolós közönséget, mondjuk még egyszer, tehát ugye látható, alázadni veletek akartam. Holnap este 19:30-tól a kis teremben, szerintem azért még lehet próbálkozni előadás előtt, nem a jegypénztárra.
Jöjjenek oda, hát ha kerül néhány pócék.
Sebestyén Aba, köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönjük, sziasztok. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Mi is.